Kedves testvérek, az útmutató mai kijelölt igéjét szeretném olvasni. Megpróbáltam mindenkinek személyesen köszönni, de akkor így együtt is szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Meghat, hogy ezt a régi hagyományt, talán még édesapám még kezdtek el, én itt voltam akkor is, amikor megvásároltuk ezt a helyet. Egy fogadó volt utoljára, és itt állt évekig üresen, gondoltunk egy nagyot is, és jelentkeztünk a tulajdonosnál, ki mondott egy árat, aminek egy része, egy töredéke volt meg csak nekünk, és mondtuk, hogy jó, hát akkor nekünk csak ennyi készpénzünk van, és akkor nem gondolkozunk tovább, de utána ő keresett bennünket, és a vége az lett, hogy azért az összegért, amit mi fel tudtunk kínálni, ide adta, mert neki meg nagyon kellett a pénz. És mi nagyon örültünk, hát itt kis szobák voltak, nem tudom, van-e, aki még emlékszik erre, és ha jól idézem fel, akkor Miklóséknak az építő brigádja alakította ki végül ezt a nagy teret itt, és lett ez egy kedves helyé, ahová nyáron fiatalok, gyerekek jönnek, és mi is hagyományosan mindig pünkös másodnapján itt találkozunk. Legyen áldott azok emléke, akik elkezdték ezt a munkát, akiknek a nyomdokába lépünk, és most arra gondolunk, hogy nem könnyű szívvel, hanem olykor félve, hogy eltűntek előlünk a szent nagy öregek, és nekünk kell folytatni a munkát. Nem feltétlenül úgy, hogy veszünk egy másik üdülőt, amit majd sokkal jobban átalakítunk, hanem arra a lélekre vágyunk, amely ő bennük volt, ahogy Elizeus, mikor Illés megkérdezte, hogy mit tegyen vele, azt mondta, hogy legyen bennem a te benned lévő lélek kettős mértéke. Nem tudjuk pontosan ez mit jelent, de Illés tudta adni ezt, mert nem az övé volt ez a lélek, ő csak utat nyitott, és Elizeusban valószínűleg az volt, hogy én fele olyan képességekkel rendelkező ember vagyok, mint Illés, hát ezért nekem dupla mennyiségű lélek kell ahhoz, hogy folytassam azt a munkát, amit az elődöm elvégzett. De nézzük most akkor Ézsaiás könyvének a 44. részéből, az első verstől az igét. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít, ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam, mert vizet öntök a szomjúhozóra és folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre, és nevekednek, mint fű között, és mint fűzfák vizek folyásainál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és ízelegve Izrael nevét említi. Itt van előttünk ez a régi-régi szöveg, hát több mint 3000 éves szöveg ez, vagy 3000 éves mondjuk legalább, és az első kérdésünk az, hogy ez szól-e nekünk is, vagy csak Izrael fiainak szólt. És azt kell mondanunk, hogy szólt egy nemzedéknek, és aztán jöttek mindenféle idők, amikben mindaz, amit itt kapott az a közösség, amelynek szólt először ez az ige, azok eltűntek, engedetlenné lettek, és szétszóratott Isten népe. Aztán leromboltatott a templom, és 1948-ban lett újra állammá Izrael, de nem egészen olyan állammá, mint amit az Úr megígért, elgondolt, és van is ebből konfliktus, vannak a nagyon vallásos emberek, akik nem is hajlandók se katonáskodni, se esküt tenni, se szavazni, semmi ilyenben nem hajlandók részt venni, mondván, hogy ez nem a Mesiás eljövetelére ígért igazi Izrael. Emlékszem, egyszer ott voltam éppen Jeruzsálemben Évával együtt, és azt a szomorú nagy ünnepet, emlékezést ülték, ami az elesettekért szólt, és ott voltunk a nyugati falnál, amit Sirató falnak hívnak általában. Egy színész szavalta Ezékiel próféta könyvéből a csontok látomását, amikor összegyűlnek a csontok, és hús és erő, izmok nevekednek a csontokon, és a végén a lélek, lelket is megszólítja a próféta az Úr felhívására, és lélek jön ezekbe a testekbe. Igen, az elesettek emléknapján ezt szavarta egy színész, mindenki megrendülten állt ott, majd fölcsendült az izraeli himnusz, és jött egy ortodox hívő, zsidó hívő keresztül a téren, és látszott rajta, hogy hát ez nem az ő himnusza. És jött a téren, aztán gondolt egyet, és mégis megállt. Megállt mégis pár lépés után, és így végig hallgatta tisztelettel a himnusz. Olyan érdekes volt nekem ez a hezitálás, ahogy ő ott ez a dologhoz hozzáállt. Kinek szól ez az ige? Amikor az apostol azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, akkor nem erre a Bibliára gondol, csak ennek az első kötetére. Mert az ő idejében nem volt más Biblia, csak Mózes öt könyve, Malakiás próféta könyvéig. Ez volt a teljes írás. És ennek a teljes írásnak az alapján hirdették, ebből igazolták azokat az igéket, amelyek az eljövendő Mesiásról is, és a majdnem kiáradó Szentlélekről is szóltak. Mondom, akkor is igaz ez, hogy a lélek munkája, a lélek meghívása, az a csodálatos erő, ami csak Istentől jöhet. Ez a Biblia első kötetében is ott van, nem áll ellentétben egymással a két kötet. Nem igaz, hogy az első kötet a zsidók Bibliája és a második a keresztényeké. Isten megnyitotta az ebben adott üzenetet azok számára, akiknek van hallófülük. És ezért merem azt mondani, hogy a mai alapigénk, az útmutatóban kijelölt alapigénk, az mindenkinek szóló üzeneteket tartalmaz. Én magam úgy láttam, hogy az üzenet lényege valami olyasmi, hogy a lelkemet kiárasztom az utódokra. És akkor ez alá, a gondolat alá ragadtam meg három szót, ebből az igéből, de ehhez mindig vissza fogunk térni, hogy lelkemet kiárasztom az utódokra. És ez a három szó, hogy hald, a másik, hogy ne félj, és a harmadik szó, hogy mondd. És most erről a három dologról szeretnék beszélni. Ugye itt az első versben azt olvastuk, hogy hallgass, Jákob. Ez úgy is fordítható, hogy halljad, Jákob. Miért kell mondani előre, hogy halljad? Vagy miért kell mondani, hogy hallgass? Ugye, amikor elkezdtük Isten tiszteletünket, Miklós testvér fölemelte egy kicsit a hangját, mert mindenki örömmel zsibongotta szomszédjával beszélgetve, és azt szerette volna, ha a figyelmünk az ige felé fordul, és ezért megemelte egy kicsit a hangját, és mi tudtuk, hogy akkor most el kell csendesednünk, vagy csendesedjünk el, és imádkozzunk, szoktuk mondani. Na most ez nem csak egyszerűen arról szól, hogy hagyjuk abba az egymás közti beszélgetést, Az imádkozó ember tudja, hogy az egy munka elcsendesedni, és eljutni oda ima közben, az elején lehet, hogy nem megy, hogy ne szűrődjenek be a hétköznapi gondolataink, vagy úgy jöjjenek ezek, hogy ezt meg tudjuk az Úrral beszélni. Van, aki belealszik az imába, van, akinek akkor jutnak eszébe nagyon érdekes dolgok. Ismertem egy matematikust, akinek imádság, ige hirdetés, sőt néha álom közben is megjöttek a megoldások, mert az ember ilyenkor megpróbál mindenféle távolról beszűrődő zajt féken tartani, és valamire koncentrálni, ami nagyon fontos. Koncentrálj rám, mondja az Úr. Egy olyan világban élünk, ahol mindnyáján nyomkodjuk az okos telefonunkat, és áradnak az információk befelé, és meg van terhelve az embernek az elméje, sok-sok-sok információtól. Épp mondtam a múlt héten valakinek, hogy amíg nem volt telefonom, amiben a telefonszámokat őriztem addig, vagy 50 telefont fejbe tudtam tartani. Ma egyet se igazán. Hát a sajátomat esetleg tudom, és nagy megerőltetéssel tudom esetleg Éváét, de nagyjából ennyi. Még egyet, kettőt, na jó. Leszoktunk az elcsendesedésről, a gondolkodásról. Minden harsogva akarja magát árulni, és ezek között, ugye tegnap is mondtuk, hogy biztos, hogy nem az Úr hív. Tehát most a Szent Lelke által akar szólni, ezért kapcsoljuk ki a telefonunkat, mert nem az Úr fog bennünket hívni. Biztosan. Szóval most hallgass, kapcsold ki a telefont, Jákob. Hallgass el, Jákob. Csendesedj el, Jákob. És ne a hírekre figyelj, hogy mi lesz, biztos, elfogy az, világháború lesz. Ez győz, az győz, amaz győz, rettenetes, mi lesz velünk, hogy hallgass el, legyen csend, mert az Úr akar szólni, és erre készülj fel ünnepélyesen. Megtanultunk-e hallgatni? Gyakoroljuk-e a hallgatást? Vagy szüntelenül csak szólni, reagálni szeretnénk? Akinél Biblia van, az lapozon oda a Jakab levelében, az első fejezetbe, a 19. vershez, ahol azt olvassuk, azért szeretett atyám fiei, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Azonnal dübeljövünk ma. Hétféle intelligencia van, az emberek ma már tudják, a hozzáértők vizsgálják ezt, hogy nem egyféle intelligencia van, és minden ember valamiben intelligens. Mikor Mózes megkapta a feladatot, akkor az utolsó érve az volt, hogy nem tudok beszélni. A beszéd, a kommunikáció az egyik a hét közül, a hét intelligencia közül. Azok, akik könnyen beszélnek, és mindig jól fogalmaznak, nyomdakészen fogalmaznak, azok állítólag könnyen tanulnak nyelveket is, belőlük kerülnek ki a politikusok. Tehát azok az emberek, akik nagyon gyorsan összerakják, jól hallhatóan a szöveget. Mózes azt mondta az Úrnak, Uram, én dadogok, nehezen beszélek, nehéz ajkú vagyok. Nem biztos, hogy így szóban dadogott ő, de lehet, hogy nehezen fejezte ki magát. Pál apostol is azt mondja, hogy terjesztik róla, hogy az írásai jók, nagyon jók, de a szolgálatai gyengék. Nem volt erős a szolgálatban, és éppen ezért tudta mondani, hogy Isten munkálkodik rajtam, az ő hatalma munkálkodik rajtam, és amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez nem fizikai erőtlenséget jelentett, hanem erőtlenséget a beszédben. Nem kapta a beszélésnek az intelligenciáját, az írásét igen, a beszédét nem. És itt most először azt mondja az Úr, hogy ne siess véleményt nyilvánítani, várj, tanulj meg hallgatni, legyen késedelmes a szólásra, az, akit az Úr el akar küldeni. És lehet, hogy az lesz a végén, hogy maga mellé kell vennie Áront, aki ezt az intelligenciát kapta, de hiába lázad Miriammal együtt, hogy miért mindig az Úr Mózesnek jelenti ki magát, miért nem nekünk is? Hát csak. Az Úr, amikor elosztja a szolgálati ajándékokat egyiknek, egyet másiknak mást ad, de valamit mindenkinek ad. És ezt kell felismerni egy közösségben. De ami közös, akár kaptuk a szólásnak az intelligenciáját, akár nem kaptuk, az biztos, hogy először el kell csendesedni, és az Úrra kell figyelni. Ez nem szakkérdés. Ezt nem a teológián tanítják. Ezt a dolgot. Mindenki, aki az Úré lesz, akit az Úr megszabadított bűneiből, akit az Úr elhívott a szolgálatra, akit kicsi körben egy talentummal, vagy két talentummal, hárommal, vagy öt talentummal áldott meg kit-kit, az ő elgondolása szerint, annak mindnek ott kell kezdeni a dolgot, hogy elhallgatok. Jó ez is, hogy hallgass, hallgass Jákob, de ez is, hogy halljad. A hallgasban benne van az, hogy tessék el csendesedni. Még ne legyen véleményed Isten országáról, a világról, amelyet sokszor jobban ítélünk, mint ahogy maga a megváltó Úr Jézus Krisztus ítélte. Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta, de én nem szeretem a világot, és nem tudok mit odaadni érte, és nem akarok mit odaadni érte. Kárhoztatom a világot, holott Isten nem azért küldte az ő fiát, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentse a maga módján. Szóval így szól az Úr. És azokhoz szól így, akik szolgáinak tekinthető. Az Úr szolgáinak szól, egy népnek szól. Nem Jákobnak, aki rég eltűnt már, hanem akinek az árnyékából sok-sok törzs származott, és azok leszármazottai. És Izrael nem ugyanaz a személy más néven, hanem egy nép. A választottaknak a közössége, akiket én elválasztottam, így mondja. Egy népnek mondom, és nem csak azoknak, akik azonnal szólnának, mint Péter apostol például. Ő is gyors volt a szólásra, és néha le kellett inteni. Az Úr még ilyet is mond neki, hogy távozz tőlem, sátán. Pedig ő azt gondolta, hogy most be kell dobni egy gondolatot, hogy mentsen Isten, nem eshetik meg veled az, hogy elvesz, és keresztre feszítsenek téged, távozz tőlem, sátán. Mert nem azt dobod be, és mondod, amit az Úr akar üzenni, hanem ez zsigerből jön, a testből, a testi elgondolásból. Persze, hogy szeretetből mondta ezt Péter, de az Úrnak erre nem volt szüksége. Szóval így szól hozzád, akit szolgájának akar tekinteni, hogy először is csendesedj el, hallgass, hogy meghald az Úrnak a szavát, aki így szól. Azok vagytok, akiket a fogantatás pillanatától elhívtalak. Na most természetesen nincs idő, mondom Miklós testvérnek, hogy megpróbálok röviden beszélni, hogy aztán hozzászólhassanak más testvérek is, és azt is bevallottam neki, hogy ez lehet, hogy nem fog könnyen menni, mert egyik gondolat hozza a másikat, igyekszem azért mégis tartani magam ahhoz, amit mondtam, mert itt van az a gondolat, hogy a fogantatásunk pillanatában körülbelül 4 millió variációs lehetőség van. Se apánk, anyánk nem tudja, semmi magunk. Azt szoktuk mondani, hogy a véletlen dönti el, hogy mely két összetevő találkozik ott. Nem tudjuk. Istenem, én vagyok legalább az 1 milliómodig, de lehet, hogy a 4 milliómodig variáció valamiből. Te akartad, hogy én legyek. Te akartad, hogy ilyen legyek. Te akartad, hogy nő legyek, vagy te akartad, hogy férfi legyek. Te akartál engem. Itt van benne az igében, így szól teremtőd, alkotód anyád méhétől fogva. Minden élet Istennek egy új teremtése. Ő akarta, hogy én legyek és ilyen legyek. Újra csak nem a Szentlélek, mondom, hogy ki kéne kapcsolni ezt a telefont, vagy repülős módba átváltoztatni. Szóval hallgass el, mert akar az Úr szólni. A második gondolatunk. Ne félj. Megint csak az én szolgám. Szolgám, akit elválasztottam. Ne félj. Miért mondja ezt? Hát azért mondja, mert tele vagyunk állandóan félelemmel. A holnaptól, és aggodalmaskodunk, és az Úrnak azt kell mondani, hogy nézzétek a mezők liliomait. Nézzétek az égi madarakat. Miért féltek? Nem vetnek, nem aratnak. Isten eltartja őket. És csak azt látjuk, hogy jé, hát valahol Lukas, annak a szállító utánfutónak, vagy pótkocsinak az egyik oldala, és kihullik belőle néhány kiló kukorica, vagy más mag, és az arra gondolunk, hogy hű, mennyi kár. Mennyi kár. Most akkor megállunk egy percre, és azt kérjük szeretettel, hogy akinél telefon van, az vegye elő, és nézze meg, hogy át van-e irányítva, nem kell kikapcsolni, vagy vegyük le a hangot, vagy tegyük repülőmódba, mert a gonosz újra és újra megcsöp, és ez nem azt mondom, hogy aki hív minket, az gonosz, az nem tudja, hogy itt vagyunk, de maga a gonosz munkálkodik azon, hogy ne tudjunk odafigyelni. Vegyük le a hangot, vagy tegyük át repülő módba, mert újra és újra meg fog csörönni. Szóval miért mondja az angyal is a temetőbe siető asszonyoknak, hogy ne féljetek? Miért mondja a feltámadott Jézus az apostolainak, hogy ne féljetek. Ti ne féljetek. Hát azért, mert szívünk tele van félelemmel. És most annak összefüggésében is beszéljünk a félelemről, hogy lelkemet árasztom az utódokra. Nagyon-nagyon örülök a fiataloknak, de ahogy körülnézek, egy van itt belőle. Lehet, hogy a többiek kint vannak, és udvariatlanul mondtam azt, hogy csak egy fiatal van, nagyon sok fiatal van ahhoz képest, hogy Bálint Gyuri bácsi a 100. születésnapját fogja nem sokára ünnepelni, és édesapámnak az egyik fivére is, hát ha megéri, februárban 100 éves lesz. Ahhoz képest itt mindenki fiatal, de örülünk, hogy itt vagy. Meg te is. Bocsánat. De olyan szigorúan ültél itt, hogy azt gondoltam, hogy ez egy felnőtt biztosan. Egy igazi, de felnőtt is vagy, nem? Hány éves vagy? Mennyi? Hát ez már a régi időben felnőtt. Te hány éves vagy? 13. Hát a bibliai időkben 13 éves korban volt a bár micvó, és 13 éves korban lett a kötelesség fia mindenki, és 13 éves korban már a közösség teljes jogú tagja lett szavazati joggal, csak pénzügyekkel nem foglalkozhatott. Az majd 20 éves kora után, de szavazni szavazhatott, hozzászólhatott a dolgokhoz. Tehát itt is két fiatal felnőtt van, de azért ők az utódok. És most egy kicsit ti figyeljetek jobban. Ne féljetek. És ne féljen senki, hogy mi lesz az Úr üzenetével, az igével, mi lesz a gyülekezettel. A gyülekezettel, amelybe annak idején vasárnaponként lehet, hogy 200-an jöttek. És ma néha hallom, 30-an, 40-en jönnek. Mi lesz Isten népével, amely visszajön a fogságból, és meg lehet számolni némely települések embereik egy kezünkön, hogy hányan jöttek vissza. És mégis Esdrás, Nehémiás nekiállnak, és követ kőre rakva, kövenként szétválogatva a lerombolt Jeruzsálemet, mint egy nagy legót összerakják. És akkor lesz ez a szólásmondás, hogy az építők megvetették a sarokkövet. Mert amikor a köveket válogatták, két kupacot csináltak mindig. Az egyik templomi kő, az volt a kisebb kupac, ugye a többi meg ilyen hétköznapi kő, abból fogjuk a kőfalat és a házakat újra felépíteni. És megtalálták a templomnak szinte minden kövét, kivéve a zárókövet, és akkor valakinek eszébe jutott, hogy nézzük már át a hétköznapi köveket, óriási munkával daraponként szétbontották, és ott volt köztük a zárókő. A kő, amelyet az építők megvetettek, az volt a szeglet kő. Hát ez nagyon csodálatos dolog, ami szemeink előtt is közmondás lett belőle, és erre hivatkoztak. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy a zárókövet vetjük meg, de felépül a templom, felépül Jeruzsálem, és az is igaz, hogy aztán újra leromboltatik sajnos, mert nem lehet egyszer s mindenkorra a szabadságot, nem lehet egyszer s mindenkorra a fejlődő és a munkálkodó egyházat megteremteni, és azt mondani, hogy most elindítottuk, és mostantól kezdve már megy magától. Mert ez egy ilyen önjáró dolog, csak meg kell lökni. Itt volt a Szentlélek, akkor azon a pünkösdön, ott Jeruzsálemben a várakozó atyafiak között tüzes lángok jöttek elő, valami elindult, és ez nem áll meg. Igen, nem áll meg, de az a fajta hatalmas élmény, amely lángra lobbantja a szívünket, az nem mindig történik meg. Vagy úgy mondom, hogy újra és újra fel kell annak valahogy lángolnia, de ne féljetek, az Úrnak van terve és elképzelése, és az Úrnak van határozott elgondolása arról, hogy mi lesz. Mi lesz a jövőben? Lesznek-e olyanok, akik mikor már mi nem vagyunk, mikor már mi elaludtunk, mikor már mi az Úrnál vagyunk, mint ahogy drága testvéreink. És itt én most nem csak a szüleimre gondolok, hanem sok-sok kedves testvér jut eszembe, akik imádkozó emberek, bizonyságtevő emberek, szolgáló lelkek voltak, és elmentek, és itt hagyták nekünk a terepet. ne féljetek. Mondom az utódoknak, az Úr kiárasztja az ő lelkét majd, ő rájuk is. Mindazokra, akiket ő teremtett, mert Isten mindig teremt. Nagyon érdekes ez a gondolat, mert mi azt hiszük, hogy az lezárult. Isten 6 napon mindent megteremtett, aztán félrevonult, és a dolog magától lüktet. De itt azt mondja az ige, hogy nem, hanem amikor ember indul neki a világnak, akkor ő beleszól ott a fogantatáskor anyánk méhébe, beleszól abba, hogy mi legyen. Akárhogy ügyeskedünk, Isten bele akar szólni, ő hozza össze azokat a kapcsolatokat, amikből lesznek azok, akikkel tovább akarja vinni az ő ügyét. Ne félj a jövőtől. Ne bénítson az, hogy mit csinálnak majd az utódok. Az utódok lehet, hogy azt fogják csinálni, hogy felszólítanak minket, hogy menjünk innen, mert kicsi a hely. Kell nekik a hely. Ki akarják szélesíteni a sátorhelyet. Igen. Szeretnénk azt, hogy megjelenjenek azok, akiknek útban vagyunk. Útban vagyunk, mert Isten rajtuk keresztül hatalmasabban munkálkodik. Mert ő az, aki vizet önt a száraz földre, folyót nyit az elárvult medrekben, és úgy fog megjelenni a jövő nemzedéke, ahogy megjelenik ezeknek a kis patakoknak, vagy folyóknak a mentén a fű. Sose vetett oda senki füvet, és zsenge fűnő mégis a folyóknak, az ereknek a partján. És itt azt mondja az Úr, öntök a száraz kopár földre, amiről azt gondoltok, hogy semmi élet nincs benne. Lehet, hogy éveken, évtizedeken át volt kopár, és most folyót öntök, vizet öntök rá, megöntözöm, és magától fog nőni, mint ahogy magától terem a termés, így mondja Isten országa példázatában az Úr, és így fogom kiönteni a lelkemet, a kiszáradt, a félelemmel teli, a félelmébe beleszáradt népemre. Kiöntöm az én lelkemet, és megzsendül a fű, és ott lesz a zsenge, jövő, nemzedék. Nem úgy, hogy mi ezt valahogy kierőltettük, mert ezt mi nem tudjuk csinálni. Mi azt tudjuk csinálni, hogy hallgatunk az Úrra, megnyitjuk a szívünket, félretesszük a szakértelmünket, csak engedjük, hogy az Úr használjon, ahogy ezt Mózestől láttuk, vagy a tanítványoktól is. Uram, haláztam, de a te szavadra levetem a hálót. Nagy döntés ez. És Pálnál is, aki jól felkészült teológus volt, nagy döntés volt, hogy ott a damaszkuszi úton kinyögte. Nem tudom, ki vagy, Uram. Mondd meg, ki vagy. És másodszor, te mondd meg, hogy én mit cselekedjek. Nem én akarok neki indulni, és új történelmi kort csinálni, felforgatni mindent, és azt mondani, hogy így lesz. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? A magam gyengeségeivel és felkészületlenségeivel, vagy felkészültségeivel együtt. És a harmadik dolog. A harmadik dolog pedig itt van az igénknek a végén, ez azt mondja, én az Úré vagyok. Amaz Jákob nevét emlegeti, a másik önkezével írja, a negyedik hízelekve Izrael nevét említi. Megtanít beszélni. Megtanít arra, hogy mit mondjak. János evangéliuma 14. részében a a búcsúzó Jézus a megszeppent tanítványoknak. A búcsú beszédeiben így foglalta össze János. Ilyeneket mond. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem, ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam, tehát amit az atya mondott nekem. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, és itt tovább. A békesség üzenetét hagyja ránk az Úr. Nem arról van szó, hogy van egy mondani valóm. Egy lelkész mondta egyszer, hogy hát van egy nagy gondolatom, de most igét keresek hozzá. Nem így működik ez a dolog, hanem van egy ige, ami rabul ejt, és megértem általa, hogy ezt mondja az Úr. És elmondom akkor is, ha dühös lesz a gyülekezet, volt olyan, akit elkergettek, volt olyan, akire rágyújtották a parókiát, Barnabisza Péter, hogy nevét említsem, úgy menekült el, mert addig, amíg a főurakról írta meg az Ördögi Kisírtetek című könyvét, amit elkapdostak, addig mindenki szerette őt, de amikor elkezdte mondani, hogy ti is, mindannyian, akik ezen nevettek, ugyanúgy a bűn útján jártok, és Isten azt akarja, hogy alázattal bűnvallásra jussatok, akkor rágyújtották a parókiát, úgy kellett elmenekülnie. Szóval én azt mondtam nektek, én nem magamtól szóltam, nekem a szólás olyan, mint a csontfájdalom. Beszélgettünk itt Erzsikével az istentisztelet előtt, és egymásnak panaszkodtunk a betegségünkről, hogy mindkettőnknek idegfájdalom van a lábában, ezért tudom, mit jelent az, amikor a próféta azt mondja, hogy nem tudok hallgatni, mert olyan, mintha idegfájdalom lenne a lábamban. Ez a csontjaimban rekesztett tűz. Nem tudok aludni, nem tudok gondolkozni. Szóval azt mondtam a feleségemnek, hogy engem demoralizál ez a fájdalom. Mert egyszerűen nem tudok gondolkozni se, amikor rajtam van. Hát aki tapasztalt ilyet, tudja. És azt mondja a próféta, hogy mint egy ideggyulladás a lábamban, nem tudok szabadulni, addig nem múlik el, amíg ki nem mondom magamból. Nem akarom kimondani, mert népszerűtlen leszek. Nem akarok szólni, mert megharagszanak, elmaradnak. Egy nagyszerű teológus, egy Walter Lüthi nevű teológus 30-as években, a múlt században, a fasizmus elindulásakor végig magyarázta Dániel könyvét, és lassan-lassan elfogyott a végére a gyülekezet. És erről is nyíltan beszélni. Tudom, látom, hogy a hívő testvérek lassan elfogytak. És olyan megrendítő és mélyreható dolgokat mondott, hogy nem a fasizmusban, de a kommunizmusban sem lehetett kiadni magyarul az ő művét. Pedig az egyházról beszélt. Egyik párt mellett se szólt, csak rávilágított arra, hogy hogyan sodródunk azokkal, akik ezt vagy azt mondják. Hogyan sodródunk, hogyan állunk be, kerülünk azok hatása alá, akik meg akarnak ragadni bennünket, és maguk mögé akarnak állítani. De az Úr ki akarja önteni lelkét ránk, mint az immár kiszáradt csontokra, immár elszáradt földekre. És azt akarja, hogy kizöldüljön, hogy legyen új hajtás, hogy legyenek olyanok, akik látták, megtapasztalták, hogy fontos, szent volt nekünk az Úr ügye. És ezért mindent kockára tettünk, mindent odaadtunk. És kerüljön, amibe kerül, elmondtuk azt, amit az Úr bízott ránk. Aztán elmentünk. Mert amikor ott, abban az állapotunkban, az anyaméhben eldöntötte, hogy legyünk, azt is megszabta, hogy mennyi ideig legyünk, és arra is gondolt, ez már nem a mi ügyünk, hogy jöjjenek utánunk azok, mert őket is kiválasztotta és elhívta. Szóval hallgass, ne félj, mert megváltottalak, mert nem a félelem lelkét adta az Úr, hanem erő, szeretet és józanság lelkét, és ha már idáig eljutottál, akkor mondjad, de nem azt, ami eszedbe jut, hanem amit az Úr lelke fog eszedbe juttatni, és megtanít mindenre, amit mondanod kell. Mondjad, akkor Amen.